Mennyi atyánk, valóban köszönjük, hogy jó békességet tudsz nekünk adni, és dús kincsekből tárod föl a mi életünkben mindazt, amit elkészítettél. Hadd, hogy a mi szívünk valóban víg legyen, és derűs maradjon, és tudjuk megtapasztalni azt, hogy a te jelenlétedben megtalálhatjuk a békességünket, és megtalálhatjuk azt az áldást, amire most szükségünk van. Így kérjük, hogy óvd meg bennünket mindattól, ami próbálna lehúzni, és emeld fel a mi tekintetünket most tereld, hogy tudjuk elfelejteni gondjainkat, bánatainkat, mindazt, amivel küzdünk, hanem most tudjunk rád figyelni, és közben engedjük, hogy te megáldjál, és te alakítsd a mi életünket. Köszönjük azt, hogy oly sokszor természetesen alakulnak a mi dolgaink a te teremtő áldásod által, és ennek az egyik módja az, hogy átadjuk önmagunkat, és engedjük, hogy te cselekedj a mi életünkbe. Kérjük tehát, légy itt jelen közöttünk, és cselekedj mindnyájunk életében. Amen. A Galatákhoz írt levélből olvasom Istenünk igéjét, az első fejezetből a 10. versről a 16. versig. A Galatákhoz írt levél Pál apostolnak első fejezet 10-től 16-ig. Most tehát embereknek akarok-e kedvében járni, vagy Istennek? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. Tudtatokra adom testvéreim, hogy az evangélium, amelyet én hirdettem, nem embertől származik. Mert én nem embertől vettem, nem is tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam. Mert hallottátok, milyen volt az én egykori magatartásom a zsidóság körében, hogy féktelenül üldöztem az Isten egyházát és pusztítottam azt. És a zsidó hithűségben sok kortársamat felülmúltam népem körében, mint hogy fölötté buzgó rajongója voltam atyáim hagyományainak. De amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott, és kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztassa fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, nem tanácskoztam testtel és vérrel. Mindig jó látnunk azt, hogy mások hogyan jutnak el a Krisztus ismeretére. Miért jó azt látni? Amikor bizonyságtételeket hallgatunk, vagy testvéri közösségben beszélgetünk, hogy mi történt veled, vagy mi történt velem, és elmondjuk egymásnak, az azért jó, mert megerősödünk azáltal, hogy halljuk a másik példáját, látjuk az ő életében, hogy miként és hogyan vezette őt az Isten, milyen nehézségeken ment át, milyen csodákat élt meg, mik voltak azok a forduló pontok az életében, amikor megváltozott úgymond a látásmódja. Mert a hívő életben vannak forduló pontjaink. Hogy mondhatom azt, az emberi életnek megvannak a maguk forduló pontjai. Mindnyájunk életében megvannak ezek a pontok, én hiszem, amely pontokon fontos az, hogy az ember milyen látásra jut. Áldás békesség. Milyen látásra jut, mi az, amely középpontba kerül, és onnantól kezdve vezetni fogja az életünket. Mondhatom azt, hogy a forduló pontok azok olyan időszakok az életünkben, mert lehet, hogy az nem egy pillanat, nem egy óra. Lehet, hogy hónapok. Lehet, hogy évek. És fordulópontnak tekinthető, mert egy olyan periódus, amikor az ember életében valami változás kezdődik meg. Ugye Pál apostol esetében szoktuk azt mondani, hogy van a pálfordulat. Azt mondhatjuk azt, hogy egy pillanat volt, hogy ment a maga útján meggyőződve, hogy nekem el kell kapnom ezeket a keresztényeket, mert ők hisznek valamilyen Jézus Krisztusban, Isten káromlás, és én az Istennek tetsző cselekedetből, én most be fogom őket börtönözni, és most én jót teszek. Meg volt róla győződve. És ugye a pálfordulat az volt, hogy meglátja ugye Krisztust, aki megjelenik neki, és akkor rádöbben arra, ugye meg Krisztus megkérdezi, miért üldözöl engem, rádöbben arra, hogy akit ő üldöz, az igazából az Istentől jött. És ugye akkor egy Krisztus látásra jut Pál apostol, egy adott pillanatban, de az a látás őt még elvakítja. Testi szemeivel ugye elveszíti a látását, de lélekben látta ugye Krisztus, de mégis egy testi megnyilvánulásban is ugye elveszíti a látását, ez szimbolikus. Ugye Pál apostolnak az egész élete akkor egy fordulóponthoz jut. Ugyanazzal a látással nem folytathatja tovább az útját, mint ami addig volt. Egy új látásra kell jutnia. Ez szimbolikus dolog, hogy úgymond vakságra ítéltetik napokig, hogy ott legyen, és várja ugye az ő gyógyulását. Hogy látásra jusson. Na most fontos az, hogy a mi életünkben is úgymond vannak olyan időszakok, amikor a lelki éjszakába jutunk bele. A lelki éjszaka. Amikor a léleknek van egy olyan időszak, amikor lesüllyed, vagy lejjebb megy egy olyan szintre, amikor valamifajta lelki sötétségre jut el az ember. Keresi az útját, keresi a világosságot. Pál apostol ugye itt úgy kezdi, hogy most tehát embereknek akarok-e kedvében járni, vagy Istennek. Van egy olyan sötétség, amely körbevehet bennünket, amikor mi nem az igazán lényeges dolgokra figyelünk, hanem a lényegtelenekre. Ez is a sötétségnek egyik formája. Látunk, mindent látunk, csak éppen nem a lényeges dolgokra fókuszálva látunk, nem a fontos dolgokat látjuk meg az életünkben, hanem a lényegtelenek emelkednek ki, és azt érezzük, hogy na ez a legfontosabb, ezeket rakom a középpontra, és a lényeges, a fontosat, amit látnom kell, azt nem látom. Ez is sötétség. Pedig látom. Azt mondja Pál apostol, hogy most tehát embereknek akarok-e kedvében járni, vagy Istennek. Ez a sötétségnek az egyik formája. Amikor az ember mások kedvében akar járni, most értsük ezt jól, nem az a fontos az ő számára, hogy mit akar Isten, persze ez mindig egy nagyon nehéz kérdés, hogy ez körbejárni, hogy mit akar Isten. Ez természetesen nem mindig azt jelenti, hogy az embereknek nem jó. Most értsük jól, hogyha nem akarok valakinek, vagy az emberek kedvébe járni, akkor nekem mindig valami rosszat kell tennem. Most idézőjelben mondom ezt a rosszat. Mindig, ami az embereknek nem tetszik. És úgy járok én az Isten útján. Nem, ez nem ezt jelenti. Hanem azt jelenti, hogy ne az emberek ítélete szerint határozd meg, hogy mi az Isten akarata. Hát az emberek különbözőféleképpen ítélik ezt meg, ugye? Ha elmegyek most valakihez, és megkérdezem, hogy szerinted most mi a fontos, hogy mi az Isten akarata, ő mond valamit. Elmegyek egy másik emberhez. Őt is megkérdezem, ő is mond valamit. És lehet, hogy a két vélemény között óriási különbség van, és ott van az én életem. Ugye? És én vagyok az, akinek most el kellene döntenem, most melyik úton járjak, az A úton járjak, amit már egyszer elmondtak, vagy a B úton járjak, amit a másik ember mondott. Most persze kisarkítom ezt, és de ezt érthetjük az élet dolgaival kapcsolatban is, hogy az embereknek azért alapjában jövően mi nem szeretünk széllel szembe menni. Nem? Vagy szeretünk? Vannak olyan típusú emberek, akik szeretnek. Biztos, hogyha valaki azt mondja, hogy akkor én B-t fogok mondani, mert akkor érzem jól magamat, ha nem úgy van. Ugye? De a többségében szerintem az emberek azt szeretik, hogyha visszaigazolást kapnak, és azt látják, hogy másoknak is tetszik, ahogy élek. Én nem hiszem, hogy valaki a lázadó, ugye van egy időszaka talán a fiatalságnak, és amikor hát azt szeretem, hogyha lázadhatok, ugye, és polgárpukkaszthatok egy kicsit, és eltérek az átlagtól. De ő is egy olyan társaságban jár, a fiatal nézzük, ahol vannak még polgárpukkasztok, ahol együtt összejöhetünk, és azt mondjuk, de jó, hát mi ilyenek vagyunk, és ott is visszajön az embereknek a tetszése, mert az adott körben akkor egymást jól megdicsérgetjük, hogy nem ilyen jó, hogy most polgárpukkasztottunk, és mi mások vagyunk, mint ők. Ugye? Tehát ez most csak néhány példa, hogy az ember az életében sokszor és sokféleképpen eljárja ezt a táncot, hogy az embereknek akarok tetszeni. Ez csak két példa volt, de mondhatunk többet is, hogy ez, hogy na most hogy néznek rám az emberek? Valljuk be őszintén, azért van ilyen bennünk, hogy kinek tartanak bennünket, az, milyen vélemény van rólunk. Amikor önmagunkra nézünk, akkor mi alapján határozzuk meg, hogy kik vagyunk mi. Ugye milyen a családi helyzetem, a családban betöltött szerepem, ezért biztos, hogy meghatározza akkor a munkahelyemen, kinek mondanak engem az emberek. Ugye ezek a frontok ugye a változnak, akkor itt ez mind befolyásolja az én önértékelésemet. És aztán ugye ott van az, hogy én is keresem az utamat, hogy én kinek mondom magamat. De mi alapján mondom ezt, hogy engem hogy dicsértek akár gyerekként, ott a szüleimmel milyen volt a kapcsolat, akkor a párkapcsolatom milyen, akkor a munkájában mennyire vagyok sikeres, és mindezekből összeáll az, hogy és akkor végén én akkor hogy látom önmagamat. Embereknek igyekszem-e tetszeni? Azt mondja Pál apostol, hogy a lényegi kérdésekben, vagy a hitnek a kérdésében, most itt külön választanám meg kicsit a dolgot, mert vannak dolgok, amiben azért kell ezt figyelni, de a hitnek a dolgában, amikor az Isten hív bennünket, úgymond az ő útjára, akkor valami fajta radikalizmusról beszél Pál apostol. Hogy nem lehet összekeverni a szezont a fazonnal. Így tudnám másképp. Nem tudod összekeverni, és nem tudsz egyszerre két úton járni. Nem lehet egyszerűen egy nyereggel két lovat megülni. És az Isten országában ez a fajta radikalizmus ott van, amitől talán fél az ember. De ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek kapcsolatok. Nem lesz kapcsolatod az emberekkel. Hogy kevesebb lesz a barátod, hogyha a Krisztus követője leszel. Szerintem ez egy rosszul értelmezett kereszténység, ha kevesebb lesz a barátod. Hát Jézust, ha megnézzük, ő bement az emberek közé. Neki sok, úgymond sok barátja volt. Ismert, nem zárkózott el az emberektől. Mert nem is zárkózhatott el, mert amit hozott, az valami kincs volt. Miért zárná el azt a jót, amit ő tud adni? Az emberek keresték az ő társaságát. Keresték, hogy hol van. Hát nem zárkózott el. Bár Krisztus nem kereste az emberek tetszését. Mert sokszor olyan dolgokat mondott, amin az evangéliumban is olvashatjuk, hogy az emberek elcsodálkoznak, az emberek megbotránkoznak, hogy hogy beszélt Jézus. Vagy nem értik őt, fejüket csóválják, és megjegyzéseket tesznek. Ilyen van. Míg mások pedig elfogadják. Tehát ezzel is vigyázni kell, hogy az emberek tetszése, azért láthatjuk azt, hogy Jézus azért szerették, nem? Persze mondhatjuk azt, hogy a virágvasárnap után, aztán meg a tömeg azt mondta, hogy feszítsd meg. De ebben csak azt láthatjuk, hogy az emberek érzései és gondolkodás módja átcsaphat az egyik órából a másik órába az ellenkezőbe. És lehet befolyásolni az embereket. Ugye? Ha én most valamit vagy valamiről beszél, és azt mondja, hogy ez a legjobb dolog a világon, ugye a porszívó ügynök bejön, és azt mondja, hogy ez a porszívó a legjobb, ezt kell megvenni, mert ez így szív, úgy szív, meg ilyen technika, minden, akkor meg vagyunk győzve róla, tisztelt a kivételnek, aki nem hagyja magát, hogy ez a világ legjobb porszívója. Most persze ez egy profán példa volt. De meg lehet győzni az embereket valaminek az oldalán, és annak az ellenkezőjéről is. Kommunikáció kérdése, ez a modern világban alkalmazzák is, pszichológia. És ezt alkalmazzák is velünk sokszor. Meg akarnak győzni, mondják nekünk sokszor, sokféleképpen sok helyen, hogy ezt higgyük, elfogadjuk és befogadjuk, és azt szerint éljük. Na ezért is ne, az Isten dolgát ne keverjük össze az emberek dolgaival. Mert hogyha az Isten dolgát ezen a szűrőn keresztül, vagy Istennek az igéjét, vagy az üzenetét, vagy az ő jelenlétét ilyen szűrőkön keresztül veszem én magamhoz, akkor ez igen illékony dolog. Nem tudom, értjük ezt. Hogy az alapjaiban mi, úgymond Krisztusról, Pál apostol is úgy tesz bizonyságot, hogy ő nem emberi akaratból vette a Krisztust, másrészt pedig nem tanácskozott testtel és vérrel, hanem Krisztusnak az önmaga kijelentését értette meg, ahogy az Isten megadta neki. És ez egy tisztasággal érkezett meg hozzá, és ehhez ragaszkodott egész életében. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem lehetnek emberi eszközök. Hát Anániás elment ugye Pál apostolhoz, és meggyógyította őt, és ugye visszanyerte a látását. Krisztus küldötte volt. Anániás, hogy ne küzdött, hogy hát elmenjek hozzá. Hát nem jó híre van ennek a Pálnak. De nem kéne elmenni, Uram. Egy kicsit ott évődött az Úrral, hogy ez jó ötlete. Itt is jön, hogy ugye az Isten szolgái önmaguk is átmennek ezzel, hogy az Isten oda vezeti őket, hogy ne emberi gondolatok és tetszés szerint menjek, ő szimpatikus, ő nem szimpatikus. Pál apostol nem volt szimpatikus. Sőt, későbbiekben sem volt szimpatikus, mert ugye elment az apostolokhoz, de az apostolok pedig féltek tőle. Nem ismertek engem. Júdea keresztény gyülekezetei azonban személy szerint nem ismertek engem. Csupán azt hallották, aki egykor üldözött minket, most hirdeti azt a hitet, amelyet valamikor pusztított. Tehát vannak olyan időszakok, amikor vállalnunk kell önmagunkat, most értsük ezt jól, vállalnunk kell önmagunkat az emberek véleménye ellenére is. És ragaszkodnunk kell ahhoz, amit kapunk Istentől, kapott üzenetképpen, és nem kell tanácskoznunk se testtel, se vérrel, senkinek a véleményét nem kell kérnünk, hanem bátran ráállhatunk az Isten vezetésére. Ez jelenti a szabadságunkat és a függetlenségünket. Nem tudom, érthető ez, hogy milyen hatalmas, nagy kincs nekünk. Hogy az Isten megadja nekünk ezt a fajta szabadságot, hogy az ő szavára indulhatunk. Hogy az ő szavára beteljesedhetnek dolgok az életünkben, és bennünk pedig van bizalom az Isten szavának a meghallására és befogadására. Másrészt pedig szeretném aláhúzni, hogy azért Pál apostol életében független attól, hogy ezt ő így élte meg, mindig kapott úgymond szolgatársakat, akikkel együtt ment az úton. Kapott embereket maga mellé. Sőt, gyülekezeteket alapított. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ő úgymond egy utolsó mohikánként éli az életét elzárkózva, mert ő kapott valamit az Úrtól, és nincs kivel ezt megosztania. Hanem azt jelenti, hogy amikor az ember megkapja az Istentől az ő kiválasztását, ajándékát, akkor ez lehetetlen dolog, hogy ő ne adja tovább mindazok számára, akiért kiválasztatott. És ezt most szeretném alkalmazni a mi életünkre, és azt aláhúzni, hogy amit az Istentől kapunk, az sohasem csak önmagában mi kapjuk. Tehát ez olyan, mint a kenyér, amit megszerünk, és otthon vagyunk, és elfogyasztjuk, és idős embereknél látom azt, hogy amikor mondjuk a család már nincs ott, vagy egyedül marad, akkor mit mond? Hogy már enni sincs úgy kedve, mikor együtt voltunk. Már nem esik jól. Hát nem tudom megosztani az ételemet, az életemet. Mert kicsit az ételem az élete, életnek a szimbóluma is, és azt, ahogy megéljük és megosztjuk egymással. Abban van végül is a közösségünk és az örömünk. Hát Pál apostolnál láthatjuk azt, hogy azt mondja, nem tanácskozik teste és vérrel, ő elindul a maga útján, ahogy Krisztus kinyilatkoztatta az ő számára önmagát, hogy hirdesse az evangéliumot a pogányok között, és ő nem egy magányos emberként fejezte be az életét, hanem annyi kapcsolata volt, most értsük jól, annyi ember kapott ajándékba, amit nem is kaphatott volna, hogyha ő megmarad úgymond Saulnak, aki üldözi a keresztényeket, és egyáltalán egy pont az életnek a másik oldalán volt, ahol az emberi kapcsolatokat szakította meg. Mert amikor bezárat embereket börtönbe, akkor ugye megszakítja a kapcsolatokat. Akkor az embereket elválasztja azoktól, akiket szeretnek. Persze a jó nevében. És itt kell látnunk, hogy Pál apostolon keresztül láthatjuk azt, hogy nem beszélek én sem, meg ő sem vallási fanatizmusról. Mert Pál apostolnak mondhatjuk azt, hogy Pál apostol az előző életében, mielőtt ugye Krisztus követője lett volna, hogy vallási fanatista volt. Ő úgy élte az életét. Az ő vallásossága fanatikus hit volt. Fanatikus hit. Mert hát ezért lehetett ő meggyőződve arról, ugye, hogy a Krisztus követői azok nem Istentől jöttek, mert fanatikusan hitte, hogy ez így van. Fel sem merült benne, hogy ő rosszat tesz. Tehát itt vigyázni kell, hogy amikor arról beszélünk, hogy az Isten akaratát követjük, akkor itt Pál apostol életében jól megmutatkozik, hogy ezt nem fanatista hittel kell követnünk, hanem világos látással. Úgy, hogy közben látjuk, hogy mások javára is szolgál az életünk. Mert Pál apostol élete is mások javára szolgált. Gyógyulásul mindazt, amit ő vitt a gyülekezetekben, az emberi életek változtak általa. Tehát gyümölcseiről ismeritek meg ugye őket, hogy ki küldte őket, hogy tanítványaim-e. Gyümölcseiről ismeritek meg a tanítókat is. Gyümölcseiről ismeritek meg, hogy milyen lélek lakozik bennük, hogy mivé alakulnak az emberek és önmaguk is. Tehát a gyümölcseinktől ismernek meg bennünket is. Az életünknek megvannak a jellemzői, megvannak a gyümölcsei. Mint ahogy Pál apostol életében is megvolt. Üldöztem, most pedig szeretem ugye a Krisztusban levő embereket. Más a gyümölcs. Más a gyümölcs. Sok kortársamat felülmúltam népem körében, mondja Pál apostol, a zsidó hithűségben. Itt valami fajta ellentétet látunk aközött, hogy a hithűség és az Istenhez való hűség az nem mindig ugyanaz. Ne keverjük össze. Én nem a tradicionális hit ellen vagyok, mert a tradicionális hit, nevezzük ugye a zsidó hithűség, az alapjában véve végül is az Istennek a törvénye szerint való életről tanított akkor, a helyes Isten tiszteletről tanítottak és éltek azt szerint, a maguk hite szerint, de a tradíciónak, vagy a hitnek, amit hagyományozunk, annak mindig az a lényege és a célja, hogy az Istenhez vezessen el embereket. Semmi másért nincs. Ugye most gondoljuk azt meg, hogy ha valaki azt mondja egy tradícióra, ezért nem mondom azt, hogy eleve rossz a tradíció, mert nem rossz, mert Pál apostol is onnan jön. Az neki kellett. Mert ugye nem mondhatom azt, hogy én élek 50, 60 vagy 70 esztendőt. És majd én kitalálom megint. Amit úgymond az elődeim már megéltek és összegyűjtöttek hittapasztalatba, mindenbe. Már megélték és mondjuk le is írtak dolgokat az én számomra, amit figyelembe vehetek. Akkor nem mondhatom azt, hogy 50-60 év alatt én majd mindent újraírok. Mert egy tradíciót nem lehet teljes mértékben úgymond kidobni. Ugye ez semmit nem ér, mert majd én előről gombolom megint a, úgymond az akkomat, mert én jobban tudom. Ez nem jó, hogy kidobjuk ugye a tradíciót. De a másik oldal sem jó, amit itt láthatunk, hogy úgymond hivatkozva a régire, hivatkozva arra, ami már eddig volt, nem veszük észre, hogy Isten most mit akar. Leragadunk ugye abban a múltban, abban az egyetlen egy látásmódban, amit ugye hoz mondjuk a tradíció, de a tradíció mindig azt mondja, hogy ma, ha az Isten szavát hallod, akkor értsd meg. És engedd azt, hogy az Isten újat akar, az Isten soha nem ismételte önmagát. Nem ismételte önmagát. Amikor Istenről azt mondjuk, hogy változhatatlan, ő mindig ugyanaz, ez nem azt jelenti, hogy Isten az ő cselekvésében és az ő akaratában ő mindig ugyanazt kér. Most értsük jól, mechanikusan, hogy te mindig ugyanúgy tegyél mindent, te mindig ugyanúgy gondolkodjál, te mindig A pontra menjél, te soha nem mehetsz B pontra. Neked mindig az A ajtón kell bemenned, te nem mehetsz be, úgymond a B ajtón. Most ezt csak szimbolikusan mondom. Az Isten nem mechanikusan működik. Nem lehet leírni őt, mint egy órát, hogy ez mindig így fog ketyegni, és ebben a percben ezt fogja ütni. Hát akkor már ki sem kell nyitnom úgymond a Szentírást, akkor nekem le se kell térdelnem az Isten, nem kell keresnem az Isten akaratát, mert hoppá, én már tudom is, hogy az Isten mit akar. Ugye? Hát akkor minden kiszámítható. Akkor minden előre már megvan. És nincs is helye úgymond a döntésnek. De itt azt láthatjuk, hogy igenis van helye a döntésnek. És az Isten annak ellenére, hogy egyértelműen kijelentette magát már a tradícióban is, a hithűségben is, amit hagyományoznak, még mindig tud újat tenni, és újat mutatni. És azt kéri az övéitől, hogy menjenek vele ezen az úton. És itt nincs fiatal és nincs idős. Mert nézzük meg, Mózes már 70 éves, vagy 80 esztendő körül van, amikor vissza kell neki menni Egyiptomba, hogy kihozza a népet. Hát egy fiatal emberre talán bízhatunk ilyet, ugye? Hogy na, menjél vissza, és akkor csinálj valami nagy dolgot. De már ilyen idős ember azt mondja, hogy na hát én már sok mindent láttam, de nem megyek én már oda-vissza. Volt ott nekem elég bajom. De mégis visszamegy. Tehát az Isten használja úgymond az embereket arra, hogy szép és nagy dolgok történjenek még. Egyszerű eszközökön keresztül, és te, meg én, meg mindannyian lényegében ennek a csodálatos Istennek a munkatársai vagyunk. És most ezt csak azért mondtam, mert itt lezárva aztán ennek az egésznek az ívét, hogy erre csak csodálkozzunk rá, most elsősorban ez volt az én célom. Hogy ezért értelmes és érdemes, meg azt is aláhúznám, hogy értelmes az Isten tisztelet. Legyen értelmes az Isten tisztelet. Hogy az ember mindig adja meg, így mond, a kellő tiszteletet Istennek, és a saját hithűségében is legyen olyan szinten szabad, hogy tudjon szabad lenni az Isten akaratának újbóli meghallgatására. Hogyha az Isten eddig azt mondta, hogy A, ajtón menj be, de most azt mondja, hogy B, akkor tudjál bemenni. Tudjál változtatni. Mert ez a fajta rugalmasság szükséges ahhoz, hogy mint ahogy Pál apostolnál is megvolt. Hát el nem tudja képzelni az ember, hogy eddig ezt csináltam, egész életemben és teljesítőséggel. Most meg ezt csinálom, és azt mondom, hogy én nem bolondultam meg. Ugye? Mert körülbelül Pál apostolra így. Hát most ez az embernek ennek elment az eszem, mert eddig totál ellenkezőjét csinált, és meg volt rá győzve. Most meg elmondja annak az ellentét, és azt mondja, hogy ez igaz. Ugye? És azt mondom, hogy néha a következetlenség az nem következet, az az igazi következetesség. Néha kell tudnunk következetlennek lennünk, hogy megragadjuk az életet, és hogy ott legyünk, ahol a helyünk van. És az a következetesség, amiben meg bele csontosodunk, és azt mondjuk, hogy már pedig ez én vagyok, és ez vagyok én, és én ilyen leszek holnap is, meg holnap után is, mert engem az Isten ugye így szeret, hogy nem tudom, így már fogadjon el, hogy vagyok, mert én már nem változok se jobbra, se balra, nem sem. Ebben meg az ember ha elveszíti önmagát, miközben tartja ugye önmaga korlátait, hogy én ez vagyok. Nem tudom, értjük-e, csak ennek a szabadságát akarom elmondani, hogy néha az Istennel igenis merjünk most a szónak pozitív értelmében következetlenek lenni, az Isten újat kezd. Ezért van az, hogy amikor Dávid is ment a csatába, akkor megkérdezte az Urat, hogy merről menjünk. Hogy arról, amerre eddig szoktam menni. Ne, az Úr azt mondta, hogy nem, most amarról menjél. Akkor fogsz győzni. És itt van az, amikor rutinná válnak a dolgok, amikor ilyen már én is unatkozom a saját hitemben, úgymond. Meg elveszítettem már azt a fajta örömöt, meg lendületet benne, hogy akkor vajon miért van ez? Tehát elmegyünk mindig ugyanazon az úton, és az Isten nem tud bennünket új utakra vezetni, és kellenek ezek az új utak. Pici változtatások, de akkor ez már megadja. Na és ezt akarom végül is itt lezárásképpen mondani, hogy Pál apostol, amit itt beszél, az úgy gondoljuk, egy nagyon fennköl dolog, Krisztus ugye megjelent neki, ő használta őt, és ő erről tesz bizonyosságot, hogy Krisztus hogy megszólította. Én csak ezt szeretném egy kicsit közelhozni, és azt mondom, hogy ez nincs annyira távol tőlünk, mint gondoljuk. Pál apostol persze mindenkinél nagyobb, ugye, minden apostolnál nagyobb, de a picink is életünkben ne gondoljuk azt, hogy egyetlen egy kis morzsa, amit most idézel, vagy egy kis cselekedet, vagy lélektől jövő indítás, hogyha megértjük, az ugyanolyan fontos dolog az Isten országában. Ugyanolyan fontos. Önmagunknak ez a fajta szemlélése, ami Pál apostolnál világossá válik, hogy engem kiválasztott az Isten anyám méhétől fogva. Arra a feladata, amire rendelt. Ez ugyanúgy megvan mindnyájunk életében. Mert valamire rendelt téged is. Ott azon a helyen, ahol vagy. Valamire rendelt téged is. És azt neked is meg kell érteni. Azt neked is meg kell élni. Azt az életet, azt a sorsot, amire rendelt, úgy mond az Isten, azt neked is meg kell élni. És abban meg kell találni az utat. És boldog az az ember, aki azt mutatja, hogy engem az Isten kiválasztott, én megértettem a sorsomat, az utamat, és azon az úton tudok járni, amelyen az Isten vezet engem. És ez az evangélium. Ez az örömhír. Amikor az emberi életekben ez megjelenik, a hit az Istenben, az újjászületés, és azt mondja az az ember, hogy én elfogadtam ezt az életet, amit élek, amit az Istentől kaptam, és ebben az életben kiábrázolódott bennem a Krisztus. És ilyen szempontból mindannyian Pál apostolok vagyunk. Mindannyiunkban ábrázolódik. És mindannyiunkban ott van ugyanaz a lehetőség, ugyanaz a képesség és készség, mint ami Pál apostolban is ott volt. Ezt igazából hitáltal kibonthatjuk, felfedezhetjük önmagunkban, és felszabadíthatjuk. Az ember ezt megérti és ráérez erre, akkor a mindennapok átváltoznak értékes pillanatokká, értékes döntésekké, értékes lehetőségeként, hogy még tartama, és ma még kereshetem, ma még tehetem, és ma még az Istennel rendezhetem a dolgaimat, és közben az emberekkel is, akik körülöttem vannak, és megélhetem ezt a közösséget. Isten adjon ehhez mindnyájunknak erőt. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, Te tudod, hogy mire rendeltél bennünket itt a közösségben is. És dús kincseidből az nekünk jó békességet, látást, krízis pontokat, amikor változtatnunk kell, új utakra kell mennünk, és el kell hagynunk a régit azért, hogy Téged kövessünk. Köszönjük azt, hogy megadod nekünk ehhez a készséget. Talán megállítasz bennünket, mint ahogy Pál apostolt is megállítottad. És hirtelen a pálfordulat át egy új útra vezetted őt, úgy vezethetsz bennünket is új utakra. Kérjük, add meg nekünk, hogy ne testtel és vérrel tanáskozzunk, hanem a te lelked által tudjuk azt a szabadságot megragadni, amikor a te szabadra tesszük meg. Nem azért, mert ki mit mond, kinek tetszik, kinek nem tetszik. És köszönjük azt, amikor túl tudunk emelkedni saját véleményünkön és mások véleményén is, és világosan láthatjuk, hogy te mire indítasz bennünket. És közben nem eltávolodunk az emberektől ezáltal, hanem éppen közel kerülünk. Azokhoz a másokhoz, akiknek sokfajta véleményük van. A rólunk, meg a dolgainkról, meg az Isten dolgáról. Köszönjük, hogy pont ezáltal rontod le azokat az akadályokat, amelyek elválasztanak bennünket egymástól és tőled is. Így kérjük tehát, életünket, sorsunkat igazgassad, és add meg, hogy közben a hitet megtalálhassuk a benned való élő kapcsolatban, és tudjunk mi is Pál apostol példáját követve Krisztus szolgái lenni önfeledten és felszabadultan. Minden nehézség és akadály ellenére tudva azt, hogy a te kiválasztásod öröktől fogva érvényes a mi életünkre. Emeld hát így fel szívünket, így a betegekkel. Kérjük, hogy Klári néni gyógyítsd Jászberényben, és köszönjük, hogy közöttünk is gyógyítottad a betegeket. Légy az útkeresőkkel, légy mindazokkal, akik testi-lelki kérdések között vannak, hogyan tovább, vagy éppen egészségügyi problémáik vannak. Te adj gyógyulás, Te adj útmutatás, add, hogy ne csüggedjünk el, ne essünk kétségbe, hanem megőrizzük a Te áldásodat, és a Te békességed legyen a mi életünkön. Légy hát így velünk, gyülekezetünkkel. Szentelj meg bennünket. Amen. És mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.